ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett és fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek ígéjét, amint az írva található a Máté evangéliuma 9. fejezetének 9-től a 13-ig terjedő verseiben. A fent nevezett helyen a Máté evangéliuma 9. fejezetének 9-től a 13. versig bezárólag így hangzik Isten igéje.
Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: kövess engem. Az felkelt, és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalnál ült a házban, hogy sok vámszedő és bűnös jött, és oda telepedett Jézushoz és az ő tanítványaihoz. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: miért teszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Eddig Istenünk igéje, gyertek, testvéreim, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsérünk téged, hogy te 2000 évvel ezelőtt is, és ma is itt jársz közöttünk. Dicsérünk téged azért, hogy akkor is nagyon egyszerűen, és minket ismerően, tudva azt, hogy nekünk mi a jó, szóltál az emberekhez, és ma is szólsz. Nagyon egyszerű a te kérésed: jel és kövess engem. Uram, könyörgünk most ezért az Isten tiszteletért, hogy ebben az egyszerűségben legyél itt a te szent lelkeddel közöttünk. Amen.
Készülve, testvéreim, az ige hirdetésre, énekeljük a 299. énekünknek első és harmadik versét. 299. énekünk így kezdődik: Jézus hív, bár zúgma rajlik, életünk vad tengere. Istennek igéjét, melynek alapján ma bizonyságot kívánok tenni előttetek a mi Urunk kegyelméről, írva találjuk a már előbb felolvasott igeszakadban, a Máté evangélium a 9. fejezetében, annak pedig a 12. vers második felében. Tehát a Máté evangélium a 9. fejezetének 12. verse második felében így szól az Istennek igéje: nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Foglaljatok helyet! Kedves testvéreim, kedves vasárnapot ünneplő gyülekezet! A Bibliában a mi Urunk számtalan kérdést tesz fel az embereknek. Kérdést tesz fel Ádámnak akkor, amikor elkövette a bűnt. Aztán kérdést teszel Kainnak is, miután megölte az ő testvérét, hogy hol van a te testvéred. De kérdést tesz fel a prófétának, Illésnek is, hogy mit csinálsz itt, miután elbújdosott és bujkálni kényszerült. Legalábbis ő így gondolta. De ha tovább megyünk az Új Szövetségbe, ott is látjuk, hogy Jézus Krisztus kérdéseket tesz fel. Kérdéseket tesz fel a tanítványainak, és megkérdezi tőlük: kinek mondanak engem az emberek? Aztán tovább megy a kérdés feltevésben, és már azt kérdezi, hogy ti kinek mondotok engem? De ismerünk a tanítványokon túl is embereket, akiket megkérdez, a vak Bartimeust például, hogy mit akarsz, hogy véled cselekedjem. Mi több, konkrétabb, akkor, amikor a 38 éve beteg embert megszólítja. Mert azt kérdezi tőle, látván a nyomorúságot, hogy akarsz-e meggyógyulni. Nos, mi modern emberek vagyunk már, sem az Ószövetség, bár még az Új Szövetség idején élő emberek. Mi is bizony nagyon sok kérdést kapunk sokszor a közvéleménykutató intézet kiküldötteitől, amelyekre óckodunk válaszolni, mert nem akarjuk valahogy kiadni magunkat, tartunk tőle, hogy ellenül fordíthatják esetleges válaszainkat. Előfordul. De én azt mondom, hogy nem csak a közvéleménykutatók által közénk küldött, vagy telefonon minket felhívó emberekkel vagyunk ilyenféle gondban, és viselkedünk így, hanem bizony Jézus Krisztussal is. Mert Jézus Krisztus is teszt fel nekünk nap mint nap, alkalomról alkalomra kérdéseket, amikor vagy olvassuk, vagy hallgatjuk az igét. Kérdéseket tesz fel nekünk, amikre választ kér. Sokszor azonban mi a válaszunkat, mikor megadjuk, azokról nyugodtan állíthatom kerülő válaszok, mert nem akarjuk leleplezni előtte magunkat. Olyan furcsa dolog ez, hogy azt hiszük, hogy ember, aki becsapható, pedig magunkat csapjuk ilyenkor be, amikor köntörfalazunk, vagy úgy gondoljuk, hogy amiről nem beszélünk, az nincs. Nos, én is felteszek ma egy kérdést nektek, testvéreim. Furcsa lesz. Hol ülsz? Hol ülsz? Nehogy azt mondd, hogy itt a templompadban. Hol ülsz? Nos, akiről felolvastuk a lekciót, az előbb hallottátok, Lévi, mert Mátét eredetileg Lévinek hívták, ott ül a vámszedő asztalnál. Ott ül egy olyan helyen, amely igen ígéretes és jó helynek látszott, mert úgy tűnt, hogy anyagi biztonságot nyújt, és lehetőséget arra, hogy saját maga és családja jelenét és jövőjét ezáltal, a munkahely által ő biztos alapokra helyezze, azaz nyugodt élete lehessen a következendőkre való tekintettel. Ez az ő gondolkodása felülírt mindent. Mindent felülírt. Kész volt célja érdekében figyelmen kívül hagyni esetleges szülői figyelmeztetéseket, figyelmen kívül hagyta a baráti szót is, mi több, még figyelmen kívül hagyott mást is, mert nem volt számára fontos az Isten szava, az ő törvénye sem. Hiszen nagyon világos, minden ember ő is tudta azt a bizonyos parancsolatot, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. És ez az első parancsolat, a második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Tudta Máté, illetve ekkor még Lévi, ezt nagyon jól tudta, de magára nézve nem tartotta kötelezőnek. Semmiképpen sem tartotta olyannak, amihez magának szabnia kellett volna önmagát, az egész cselekedetét, mi több egész valóját. És én megfordítom a mondást. Úgy hangzik ugye eredetileg, hogy amit az ember elveszít a réven, azt megnyeri a vámon. Itt fordítva volt. Amit a vámon elveszített, az, vagy megnyert, bocsánat, most már akkor pontosan fordítsam, amit a vámon megnyert, ott az asztalánál, az bizony elveszítette a réven. Hiszen milyen ember lett, mindenki által utált ember lett, kerülték, ő maga ebbe belekeseredett, magányossá vált az élete, talán még a családjában, a saját otthonában is. Bizony, az emberekre vetett, hogy azért, mert ők ilyenek, azért, mert ők. És nem gondolt arra, hogy mindennek ő benne van az oka. Magában kellene megtalálnia ennek a tőle való elfordulásnak, és őt utálásnak az okát. Bizony-bizony a 20. század is produkált eféle megkeseredett embereket. A második világháború után, amikor jött az új rend, akkor nagyon sok kántor tanító fordított hátat az egyházának. Mert hogy a gyermekei jövője, mert hogy a család, mert hogy az élet, ma már más. És bizony elhagyva Istent és embert, egyházát az Istennek, oly módon, ahogy tette, őt is megkeseredetté, rossz életűvé tette. Bizony így van. Na, de ne gondoljuk azt, hogy ez csak a múlt, csak akkor volt. Most is azt kell mondanom, egyikünk se húzza ki magát, hogy mi nem ülünk a vámszedő asztalnál. Mi nem hagytuk el, nem tagadtuk meg az Istent, mert itt vagyunk láma templomban. Mert igenis, testvérem, te is, mi is, mindannyian a vámszedő asztalnál ülünk. Ott vagyunk, és igenis érint bennünket mindaz, ami ebben az igében le volt írva. Le van írva. Ott ülünk, testvéreim. Nem tudom, soha nem mondtad te, kedves szülő, nagyszülő, a te gyermekeidnek azt, hogy amíg az én kenyeremet eszed, addig ebben a házban az történik, amit én akarok. Elvégre én tartalak el. Tedd azt, amit mondok néked. Vagy valami hasonló. És egyikőtök sem volt, akinek megfordult a fejében, és még ki is mondta azt, hogy igenis, én ezt elvárom tőled. Mert azért szültelek. És mint egy zsaroltad azt a gyermeket ezzel a te szülőségeddel. Milyen sok konfliktus eredete házasságban és családban, hogy követelünk. Hogy követelünk. Én is adtam valamit, akkor te is adjál. Adjál, és nem szeretettel várom el, és szeretettel adtam, hanem mint egy hoci nesze alapon, ugye, és ebből a másik kiérzi, hogy itt tényleg egy kereskedő szellem van, és nem pedig egy szülő-gyermek, vagy bármiféle szeretett kapcsolat. Szóval sok konfliktus eredője. És higgyétek el, testvéreim, hogy a vámszedőket ma sem szeretik. Egyáltalán nem szeretik az emberek. A követelődzőket, a zsarolókat lehetőség szerint kerülik, magára hagyják. Magára hagyják azokat az embereket. És én úgy kívánom, testvéreim, hogy bárcsak ne lennél ezért magányos házasságodban vagy családodban, mert ilyen követelődző, ilyen zsaroló vagy, ilyen vámszedő vagy. Bárcsak ne ez lenne az oka, ha magadra maradtál. Ki tudja, térjünk vissza az igéhez, ki tudja, hogy Lévi mióta ült ennél az asztalnál? És ki tudja, hogy meddig ült volna még ott az asztalnál? Nem tudjuk semmiképpen sem, de azt állíthatjuk, hogy bizony-bizony az ember, és természetesen ő is, belefásul az eféle életvitelbe, és mondjuk ki, hogy érthető legyen, az eféle bűnös életvitelbe. Belefásul. Mégpedig azért fásul bele, mert mint a légy belegabajodik, ugye, az a pókhálóba, az ember pedig ezekbe a bűnös cselekedetekbe, és egyre inkább körbefonja, és nem tud szabadulni tőle. Így volt Lévi is, és így van nagyon sok ember. Csak vergődik, csak vergődik. Bár úgy gondoljuk, hogy az, amit én felolvastam textusként, az az ige, ugye, amelyik így hangzott, hogy nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra, hanem a betegeknek, valahogy nem illik ide ebbe a történetbe. Pedig nagyon is ide illik. Semmi sem véletlen, amíg egymás után következik a Bibliában, összekapcsolódnak. Egyik a másikát magyarázza. És hogy miért van az embernek, a betegnek, a bűnösnek szüksége gyógyulásra, orvosra? Mert bizony-bizony ez a betegség, ez örökölhető. Ez nem csak, hogy örökölhető, hanem ugyanakkor halálos betegség. Halálos betegség. Apáról fiúra öröklődik. És nincs menekvés. Semmiféle emberi praktika ezen nem tud változtatni. Csak formái vannak különbözők ennek a betegségnek, de a betegség maga mindenkiben egy és ugyanaz. Csak a formái. És ez tüneteiből látszik. A tüneteiből. Mik a tünetei ennek a betegségnek? Nagyon keveset fogok mondani, de ti nyugodtan még magatokban gondoljatok hozzá többet is. Tünete a testiség. Ugye ma egész más szóval szoktuk ezt mondani, de értitek, miről van szó. Tünete az alkoholizmus, tünete a szeretetlenség, a gyűlölet, mindenfajta cselekedet, amelyik Isten akarata, törvénye ellen való cselekedet. Nem egyezik meg vele. Sokan látják is, mint ahogy a beteg emberrel ez előfordul. Sokan látják ezeket a tüneteket, de ahogy az lenni szokott, maga a beteg ember, aki ezeket a tüneteket produkálja, ő úgy gondolja, hogy ez mind megoldható. Ezen minden túl lehet lenni, majd ezt csinálom, azt csinálom. Megoldhatónak látja a saját helyzetét, meg pedig emberi módon. És nem megy orvoshoz. Egyszerűen nem megy orvoshoz. Hanem jönnek a majd én dolgok. Majd én megváltozom. Majd én jobban odafigyelek. Majd én, és az idő majd elhozza, minden más lesz, szóval majd én. És közben nem történik semmi, dehogy nem történik. Egyre mélyebbre jut az ember, hogy mondtam az előbb, belegabajodik a bűnök pokhálójába, és egyre elveszettebbnek érezheti magát. Előfordul persze az is, hogy a beteg tiltakozik a lehető legjobban, amikor felvetődik, hogy beteg vagy, hát lázas vagy, ez van, az van. Nem, semmi bajom. Általában az alkoholisták legnagyobb nyomorúsága az, hogy ők tagadják, és igyekeznek megmagyarázni, hogy csak ilyen vagyok, csak olyan, ez semmi, mert X így, Y amúgy. Igen. Ő nekik tulajdonságuk ez. Másra tereli az eféle beteg ember a szót, és nem akar eljutni odáig, hogy valóban belássa, hogy az, aki szólítja, az, aki ezeket a tüneteket visszavezeti egy nyomorúságra, egy betegségre, az igazat mond. Egészen elmismásolja a dolgokat. Igyekszik magával a témával sem foglalkozni, még akkor sem igazán, és ez a megkötözöttség ott van sajnos az eféle emberben, amikor már önmaga is felmérte, megértette, hogy ez a betegség halálos, és ő is egyre közelebb van ehhez a véghez, a lélek halálához. Mert ugye a bűnről beszéltünk, hogy az a betegség, és a bűn miatti halál az a lélek halála. Hiszen a test halálában mindannyian részt veszünk. Nos, ilyen ember számára bizony nagyon megtapasztalhattuk, és sokszor megtapasztalhattuk, hogy az emberi szó, az emberi segítség kevés. Próbálkozhatunk a legnagyobb szeretettel, odaadással, de az emberi igyekezet kevés. És testvérek, sokkal nehezebb a dolog akkor, amikor nem nyilvánvaló valakiről, hogy baja van. Nem nyilvánvaló, hogy beteg. Látszólag minden rendben van az életében. Szép család, ígéretes gyermekek, akik igyekeznek, törekszenek, minden megvan, fut a szekér. Nem látszik, hogy valahol valami baj volna. És ő maga is állítja, hogy ő egészséges. Neki semmi baja az ég adta világon. Nem beteg azaz, visszatérünk megint a mi definíciónkhoz, ő nem bűnös. Mert hallja, mondja neki XY, vigyázz, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem. És beszél a mennyei kincsről. Nem. Neki erre nincs szüksége. Elhessenti. Nem foglalkozik vele. és az élember nem tudja azt, amit a Jelenések 3-ban olvasunk, hogy ő a nyomorult, a nyavajás, a szegény, a vak és a mezítelen, ahogyan Jézus ugye mondja ott a gazdag az önmaga nagyságában bízó gazdag laodíceai gyülekezetnek, akik nem tudják, hogy ez milyen gondolkodás és hova visz. Nos, az első, illetve hát itt a 9. versben mit olvastunk? Hogy és mikor onnét tovább ment Jézus, látott egy embert ülni. Jól tagoltam, mondtam, hogy úgy érezzétek át, hogy mi van itt leírva. Onnét tovább ment. És hogyha elolvassátok az előző verseket, akkor láthatóvá válik számotokra, hogy Jézus az jó előbb még Kapernaumban volt, ahol egy gutaütöttet gyógyított meg. És lám, már itt van, ott áll Lévi asztala előtt. Hozzájött. És olyan kegyelmes a mi Istenünk. Milyen nagy utat tett meg. Elhagyta a mennyek mennyeknek, egeknek teljességét, hogy lejöjjön erre a földre, emberré legyen, hogy gyógyulására legyen minden egyes bűnösnek. Elhagyta, hogy kimentsen bennünket a kárhozatból, emberré lett. Olyan szép az, amikor az Ézsaiás könyve 61. fejezetének első versében azt olvassuk, hogy miért is jött. Az Úristen lelke van én rajtam, azért, mert felkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást. Testvérem! Mondtam, most Lévi asztalánál állt. Előtte a gutaütött egy ember, most Lévi egy másik ember. Neki mindig az az egy a fontos, akihez éppen megérkezik, akit megszólít. Mindig az egy. Ő hirdetteti magát itt a gyülekezet közösségében. De te vagy a fontos számára. Te, akit megszólít ma, akihez beszélni akar. Mert ő tudja a betegségnek a gyökerét, ő tudja a betegségnek a lefolyását, mi több a megoldását is, vagyis magát a gyógyulást is. Ő az, aki tudja. Csak éppen most nem a 38 éve beteg embertől, hanem tőled kérdezi meg, hogy akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e meggyógyulni? Ehhez, testvérem, tudod, mi kell? Betegség tudat. Mert csak az fog igazán válaszolni, és szívéből válaszolni, aki tudja, hogy bűnös vagyok. A bűnösök közt első, ahogy Pál apostol mondja. Akinek betegség tudata van. Mert látnunk kell nekünk embereknek, akiket ő megszólít, hogy nem méregtelenítő kúrák, ilyen-olyan csontkovácsok, semmiféle emberi tudomány, és nem is a magunkba szállás, a meditálás útján tudunk megszabadulni a minket betegítő méregtől, bűnöméregtől, nem emberi machinációk során, hanem Jézus Krisztus által, aki azért jött, hogy mi a lélek halála állapotából átmenjünk a lélek örök életébe, az Isten országába. Igen, az ilyen ember hallja és kész válaszolni a neki feltett kérdésre. A római levélben ezt olvassuk. Egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Milyen ígéret, milyen hatalmas megnyugtatás, ami itt van ebben az igében. Testvéreim, a halálos betegségre ezért halljátok meg, ha még nem tudtátok volna. Jézusnál van az orvosság. Nála van a megoldás. Nála van a gyógyulás kulcsa. Van, amit egyszer kell, hogy úgy mondjam, gyógyszerre utalva használni. Egyetlen egyszer. Tudjátok mi ez? Jézus vére. Az, amit egyszer kell használni. Ha mi odaállunk a vér alá, és az megmos bennünket, az egy életre és az örök életre is elég. Milyen lesz az ő igazsága? Azt mondja megint csak, de most már a zsidókhoz írt levél, csak egyszer jelent meg az időknek végén, másod úgy olvassuk, hogy az idők teljességében, mert az a teljesség, az a megígért, az a fontos, az alkalmas idő, amikor Jézus megjelent ezen a világon, mint gyermek karácsonykor. Tehát megjelent az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Amit ő eltöröl, az nincs. Tehát az ő vére az egyszer használatos, és soha többé elő nem kell venni, hanem csak hálát lehet adni azért, hogy ezt ő önként adta. Önként adja minden bűnös embernek. Na de van olyan, amit viszont naponta kell használni. Naponta kell használni. És ez nem más, mint az ő igéje. És ez egy csodálatos jó dolog. Mert az íge, ahova az Isten küldi, ott elvégzi a maga dolgát. Hiszen a gyógyszert is azért szedjük be a májunkra, a szívünkre, arra, amire, hogy ott, ahol a baj van, elvégezze a maga munkáját. Gyógyítson! És igen, az ő beszéde, testvéreim, életet munkál a beteg emberben. Szent lelke érthetővé és befogadhatóvá teszi a beteg, a bűnös ember számára az ő beszédét. Érthetővé, befogadhatóvá. Nem veti ki magából a szervezet, mint egyik másik, amikor az orvos azt mondja, jaj, ezt ne tessék tovább szedni, mert akkor ez nem jó. Ez bizony jó. Befogadható és életet munkál. Tehát a történet, Jézus egyenesen odamegy Lévi asztalához, és őt szólítja meg. És azt mondom, testvérem, téged is pontosan ott szólít meg, ahol vagy, ahol élsz, ahol a te székhelyed van. Ott szólít meg. Mindegy, hogy milyen mélységben. Azért elég nagy mélység volt Lévi állapota, a fajától, zsidó néptől megvetett, talán még a rómaiaktól is, hogy na hát ez is pénzért mi mindent megcsinál, ugye? Lehet, hogy ők is megvetették. De Jézus bármilyen mélységben van az ember, utána megy, csak utána, és egyedül ő érte. És annyira szeretem azt az ígét, testvérek, ami megint csak a Jelenések könyvében van, de már a... pergamumi gyülekezetnek írott levélben, amikor azt mondja az Úr, tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol. Olyan szép ez a károli kifejezés. Tudom, hogy hol lakol. Hol laksz? Tudom. Milyen családban? Milyen a munkahelyed? Tudom, hogy milyen környezeted van. Milyen a házastársad? Vagy a szüleid, az osztálytársaid, az évfolyamtársaim, évfolyamtársaid, tudom, hogy hol laksz, tudom. És hidd el, mert tudja, hozzád talál, ugyanúgy, mint Lévihez, az ő asztalához. Nem hiszem, hogy a startlapon két útvonal tervezést, hogy hol találom meg azt a bizonyos Lévit, aki zsidó ember létére a rómaiaknak lett a vámszedője, adószedője. Nem hiszem, hogy kért. Lehetetlen volt számára. De oda talált hozzá, elment hozzá, és megszólította. És lásd meg, testvéreim, hogy lássátok meg, hogy a tünetek, amelyeket mi már, még az is lehet, hogy mi észlelünk, azt más is látja. Közös az észlelet, és az a nyugtalanság, az a feszültség, az ingerültség, vagy az, hogy felcsattanunk egy pillanat alatt, hogy követelődzők vagyunk, hogy minden cselekedetünk lényegében egy énközpontú magatartásra utal, mert megsértődünk, és ebből fakadóan gyűlölködők vagyunk, hogy ez mind benne és általa fog rendbe jönni. Eltűnni, mint tünet, és meggyógyult emberként élhetjük mi a mi életünket. Lévi, mikor ott állt Jézus, nyilván felnézett, de ha nem nézett fel, hallotta a szót, kövess engem. Kövess engem. Gondolkozott rajta? Nem hiszem. Felállt, és követte Jézust. És mi ebben a csodálatos? Nem pakolászott. Hogy na, ezt azért nem hagyom itt. Azt egyik zseb, másik zseb, vagy szütyő, mert ez is kell, meg az is kell a következő életemben is. Nem. Ott hagyott mindent. Az állását, pénzt, ott hagyta a régi életét. Teljesen ott hagyta. És nem tanácskodott testtel és vérrel, ahogy az igében olvassuk, hanem a szóra figyelt, és megértette abból a szóból, hogy nem akárki, aki mondja. Emlékeztek a hegyi beszédnél, amikor az emberek azt mondták, hogy hát nem úgy beszél, mint a tanítók, mint a farizeusok, mint az írástudók. Hatalom van abban, amit ő mond. Ez a Lévi is megértette. Te neked is meg kell értened, hogy amikor az Isten igéje szól, abba erő van, abba hatalom van, az az isteni szó neked olyat mond, amit komolyan kell venni. Lévi komolyan vette. Felkelt, mondtam, ott hagyott minden, és elindult. És tudjátok, hogy mi az örömteli dolog, vagy különleges dolog, kivegye így, kivegye úgy. Az, hogy nem egy helyre viszi, ahol amit az ő kiválasztottainak készített el, elkülönítve őket ettől a szörnyű, gonosz, mocskos, pocsék világtól, hanem hazamegy vele, az otthonába megy Lévinek. Mert bizony, ez az igazi testvéreim. Otthon kell elkezdeni az új életet. Otthon kell elkezdeni. Szóval és cselekedettel egyaránt. Mert milyen furcsa lett volna, hogyha ez a Lévi elkezd beszélni szépeket és jókat. Bevágja az akkori Bibliát, és mindenkit avval ver fejbe. És közben pedig nem mutatja az új élet tüneteit. Maradt minden a régiben, mert ugye a szütyőbe, meg a zsebébe vitte a régi élet kellékeit. Nem. Ő Jézussal ment haza, és nyilvánvalóvá tette a családja és a sorstársai előtt, tehát bűnösök és vámszedők, ezt olvastuk az igében, ott vannak az asztalnál, asztalt terít nekik tulajdonképpen, szolgál feléjük, és mi ez a szolgálat? Nem csak az, hogy nyilvánvalóvá tette, hogy Jézus Krisztus követője ő ezután, hanem még oly módon is, hogy utat mutat nekik, és új célt, hogy mit jelent az, hogy az Úr birtokba vesz valakit, megtisztítja a régi életétől, megtisztítja a bűnös természetétől, és újat ad, mindezt a saját példájával, alátámasztva, és ez az igazi. Ez az igazi, testvéreim. Egy gyógyult ember örömével teszi mindezt. Tudod te, hogy milyen az, amikor amikor egy betegségnek vége van, és nem kell többet menni, még csak ellenőrzésre sem. Nem, hogy felülvizsgálatokra. Ugye milyen jó? Milyen könnyebbség? Hát ne gondold, hogy ez nem százszorosan, ezerszeresen jobb dolog. Amikor a bűneid lehullanak rólad, mert elvette, mert lemosta az ő vére, és azt mondta, hogy eredjél és többé ne vétkezzél. Hogy az nem ilyen jó dolog, ilyen könnyebbség, dehogy nem. Hány és hány megtérő ember mondta el, hogy jaj, de könnyebbnek érzem magam. Nem is gondoltam volna, hogy a bűnnek ilyen súlya van. Van. Nagyon nagy, nagyon terhel. Bizony, így van. Lévi? Lévinek új helye van. Máshol ül már, mint eddig ült. Egészen máshol. Jézussal ül egy asztalnál. És amikor Jézus valakinek az házába bement, az asztalához leült, vele közösséget vállalt. Ugyanúgy Lévivel is. De nem csak Jézussal ül együtt egy asztalnál, hanem figyeljétek meg, utaltam rá, sok bűnössel és vámszedővel, sorstársakkal. Tehát nem egy egyedi csodabogár, akit egy világi társaság, mikor közéje megy egy frissen megtért ember, néz rám, mint ahogy borjó az új kapura, szoktuk mondani, hogy hát ez meg micsoda, miféle csodabogár ez, milyen ötleteid, gondolataid vannak. Hát ez nem ebben a világban való. Nem. Ő egy közösségbe kerül. Olyan közösségbe, amelyik Jézus köré gyülekezett. És milyen jó dolog, amikor egy olyan gyülekezetben élhetünk, ahol Jézus köré gyűltünk. Mi bűnösök, vámszedők, köré gyűlhettünk, és hallgathatjuk őt. És közben egymás terhét is hordozhatjuk. Lévi új nevet kap. Máté lesz. Máté lesz, és ez a név azt jelenti, megajándékozott az Úr adománya. Jézus követője lesz, a 12 tanítvány egyike, aki feladatul kapta azt a fajta szolgálatot, hogy a nevéről elnevezett evangéliumot, amiből olvastunk ma is, azt megírja. Ezt a feladatot is kapta szolgálatként. Íme, testvéreim, egy ember áll előttünk. Egy ember, aki beteg, bűnös életű volt, aki a kárhozat halálába tartott. De Jézus elhívta, új élettel ajándékozta meg ezt a bűnös beteg embert. Ezért arra kérlek benneteket, örüljünk és áldjuk a mi Urunkat, hogy a bűnös ember nem eltaszítja ő magától, hanem odaáll eléje, mert megkereste, elhívja, átformálja, és azután küldi. Ezt teszi. Mert az ő hívása mindig kétoldalú. Ki a bűnből, és be a szolgálatba. Nos, testvérem, a kérdésem most megint, hol ülsz? Hol ülsz? Már vele egy asztalnál? Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Válaszol, testvéreim, az igére. Énekeljük a 300. ének harmadik versét. 300. énekünk harmadik verse így kezdődik. Csak te kell lesz, én Uram, benned mindent meglelek. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, gyertek, imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged, hogy szabad volt hozzánk. És hisszük azt, hogy minden szó, amelyik tőled jött, valóban, mint jó orvosság, odahat, ahova hatnia kell, és elvégzi a mi életünkben a maga munkáját. Urunk, csodálatos a mi szemeink előtt, hogy a te ígéd ilyen erővel, ilyen szeretettel küldött szó. Hogy valóban nem igaz az, hogy te megveted a bűnös embert. Megveted azt, aki már megtisztított állapotában netán elbukik és ismét bűnt követ el. De mindenkit, aki hozzád megy, azt fogadod, azt meghallgatod, és a megvallod bűnt megbocsátod. Urunk, hálás a mi szívünk ezért, és kérünk is téged, légy közöttünk nap mint nap. Hadd lássunk téged, lássuk a keresztet, amelyen érettünk bűnösökért szenvedtél, hogy a te véred megtisztíthasson bennünket, hogy egyszer s mindenkorra igazzá legyen az, hogy aki benned hisz és remél, az valóban mindörökké véled él. Hogy igazzá legyen az, hogy az ember átélheti a te ígéretedet, vele vagy minden napon a világ végezetéig. És Urunk, csodálatos vagy a mi szemünkben, csodálatos dolog számunkra az, hogy tudod, hogy hol lakunk, tudod, hogy milyen a családunk, tudod azt, hogy milyenek a mi körülményeink, és a megfelelő módon kezeled ebben a helyzetben is a mi új életünket. Csak segíts bennünket, arra kérünk, hogy mindenkor, minden dolgunkban a te szavadat kövessük. Kövessük úgy, engedelmesen, semmi feltételt nem támasztva, semmi kifogást nem emelve. Te mondtad, akkor teszem, akkor indulok, akkor megyek. Urunk, köszönjük néked, hogy szavad volt ma hozzánk. Köszönjük, hogy gondod van nem csak az gyermekekre, nem csak a fiatalokra, nem csak az idősekre, ránk, akik itt voltunk a te házadban, hanem gondod van azokra is, akik nincsenek itt. De úgy van gondod, hogy minket akarsz új életben, a te lelked által felelevenítve, felruházva, küldeni közéjük. Segíts meg bennünket, Urunk, hogy ne szégyent hozzunk a te nevedre, hanem dicsőséget, hogy mindenki, aki látja az életünket, csodálkozzon, és magasztaljon téged, hogy te mit műveltél velünk. Áldunk téged, Urunk, kérünk, légy velünk a nap további részében is, és életünk minden napján. Legyen áldott mindenért a te neved. Amen. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hadd hirdessem előttetek az Úr igéjét. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa azt. Hívom fel figyelmeteket még, testvéreim, az adakozásra, és tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig foglaljatok helyet, és hallgassátok meg a hirdetéseket.